de testvérek, ma este a Márk írása szerinti evangéliumból olvasom az ígét. Az 5. fejezet 25. és következő verseit olvasom, a 34. verssel bezárólag. Egy asszony pedig, aki 12 éve vérfolyásos volt, sok orvostól sokat szenvedett, mindenét ráköltötte, de nem volt belőle semmi haszna, hanem még rosszabbul lett. Amikor meghallotta, amit Jézusról beszéltek, a sokaságban háta mögé kerülve megérintette ruháját. Mert így gondolkozott, ha megérintem akár csak a ruháját is, meggyógyulok. És azonnal elapadt a vérzés forrása, és érezte testében, hogy kigyógyul a bajából. Jézus is azonnal megérezte magán, hogy erő árad ki belőle. Ezért a sokaságban megfordulva így szólt, ki érintette meg a ruhámat. Tanítványai így feleltek, látod, hogyan tolong körülötted a sokaság, és azt kérdezed, ki érintett meg engem. Jézus erre körülnézett, hogy láthassa azt az asszonyt, aki ezt tette. Az asszony pedig, mivel tudta, mi történt vele, félve és remegve jött elő, leborult előtte, és elmondta neki a teljes igazságot. Ő pedig ezt mondta neki, leányom, hited megtartott téged, menj el békességgel, és bajodtól megszabadulva légy egészséges. Kedves testvéreim, azzal indult ez a sorozat, hogy félreértéseket fogunk tisztázni. Menet közben aztán átsodródtunk a legújabb fölismeréseknek, de biztosan mondhatjuk így is, hogy az ős régi bibliai kijelentésnek a világába olyannyira, hogy már szóba se kerültek a félreértések. Most visszakanyarodunk az eredeti célkitűzéshez, és ma este hangsúlyosan is fogok szólni a keresztjén félreértésekről, tehát azokról a vallásos jellegű félreértésekről, amelyekben eltorzul a kereszténység lényege. Előre bocsátom mindjárt, hogy nem felekezetet állítok másik felekezettel szembe, azzal, hogy nekünk igazunk van veletek szemben. Az a meggyőződésem, hogy minden keresztény felekezetnek van kegyelmi ereje, és van emberi gyarlósága. Könnyű kijátszani a másik felekezetnek a gyarlóságait és dicsekedni az én kegyelmi erőmmel. Ezt a játékot régen játsszák a keresztények, ezt most már abba kellene hagyni, és örülni kellene a különböző kegyelmeknek, amik a különböző felekezetekben vannak, és közeledni kellene egymáshoz. Én tehát nem akarom ezt a régi játékot tovább játszani, nem felekezetet állítok szembe felekezettel, hanem azt keresem, hogy az egész kereszténységben minden felekezetet egybevéve hol vannak a félreértések. Néhány ilyen félreértést fogok fölmutatni, ami meggyőződésem szerint az egész kereszténységben mindenütt föllelhető. Persze tisztázni kell a kiinduló pontot. Mi az, hogy félreértés? Honnan számít a félreértés? Mihez képest félreértés a félreértés? Ezt azért mégiscsak tisztázni kell. Lehet tudni úgy gondolkozni, hogy itt volt közöttünk Jézus, elmondta csodálatos dolgait, tanításait, elvégezte csodálatos gyógyításait, körülvette őt 12 csodálatos, tévedhetetlen ember, a 12 apostol, ezek, aztán később a hozzánk csatlakozó Pál apostol, megírták a tévedhetetlen új szövetséget, és idáig minden egy volt, egységes volt, hibátlan volt, utána jöttek aztán a félreértések. Van egy ilyen szemlélet, hogy Jézus, 12 apostol, új szövetség, ez mind-mind a tévedhetetlenség körébe tartozik, Aztán jöttek a csúnya eretnekek, szektársok, rajongók, és azok ostromolták ezt a eredetileg szép, tévedhetetlen egységet. Hát én nem így szemlélem a dolgot, hanem úgy szemlélem, testvéreim, hogy megjelent közöttünk Jézus. Csodálatos jelenség, egyedülálló jelenség, felülmúlhatatlan, utolérhetetlen jelenség a történelemben. Megjelent Jézus, és a saját köre sem értette eleinte. A 12 sem értette eleinte. Úgy volt a dolog, hogy a farizeusok gyűlölködve, agresszív ellenállással nem értették. A tanítványai nagyon szerették őt, és ebben a szeretetben szenvedve nem értették, de ők sem értették eleinte Jézust. Aztán kaptak Szentlélek impulzusokat, részesedtek, participáltak, a tegnapi szót használjam, részesedtek az isteni valóságban, Krisztus valóságában, Szentlélek erejében részesedtek, és ez a részesedés, ez munkába vette személyiségüket, az ő kialakult tudatszintjüket, mert hiszen amikor ezek találkoztak Jézussal, már kialakult világszemléletük volt, vallásosságuk volt, dogmatikájuk volt, reménységrendszerük volt, messiási váradalmaik voltak, érett emberek voltak, amikor találkoztak Jézussal. Tehát egy kikristályosodott rendszer funkcionált bennük, és ez került érintkezésbe ezzel az egyedülálló jelenséggel, Jézus Krisztussal. És mondom, őtőle vettek impulzusokat, és ezek a Szentlélek impulzusok lassan lazították, bontották az ő tudatvilágukat, és sok hosszú folyamat után alakultak át Isten apostolaivá használható eszközeivé. És eközben bizony tévedtek, érzelmileg is, gondolatilag is, csak utalok két ilyen tévedésre, emlékezünk rá, egy samaritánus faluban nem fogadták be őket, és akkor kérdezték, hogy Uram, mondjuk azt, hogy tűz szálljon alá és égesse meg őket. Jézus szinte megborzadva dorgálja meg őket, hogy barátaim, hát itt tartunk. Egy rettenetes érzelmi félreértés, Isten haragja sújtson le erre a falura, amelyik minket nem fogad be. Egy érzelmi félreértés. Az érzelmi félreértések sokszor rosszabbak, mint az értelmi félreértések. Itt ebben a samaritánus falusi jelenetben az derült ki, hogy a szívük nem dobban együtt Jézus szívével, és ez nagyobb baj, mint hogy a gondolatai nem járnak együtt Jézus gondolataival. Aztán egy másik jelet, ez már húsvét után volt, kérdezik a tanítványok, Uram, nem most állított helyre az országot Izraelnek? A föltámadás után is még egy bizonyos zsidó nacionalizmus van bennük, összekötve vallásos reménységekkel. Teljesen természetes volt számukra, hogy a zsidó nép a világ közepe, ha messiás ez a názáreti Jézus, akkor itt a királyságot helyreállítja, a gyűlölt római uralmat fölváltja egy teokratikus királyság, és így tovább. A gondolkodásukban ott voltak ezek az elemek, amelyeket ők teljesen természetesen gondoltak, isteninek, végső igazságnak gondoltak. Tehát ezt a rendszert, ezt a tudatrendszert ostromolták a Szentlélek hatások, lassan-lassan lazult föl az addigi szemléletük, és szentelődött át egy újfajta gondolkodássá. Tehát amikor arról van szó, hogy félreértések, akkor én nem a Biblia utáni korban kezdem keresni a félreértéseket, hanem azt mondom, hogy Jézusban jelent meg az igazság, és ott a közvetlen közelében már megjelentek a félreértések. Ha valaki azt mondja, hogy de kérem, hát ez borzasztó, ez lehangoló, ez csüggesztő, hát így volt, a 12-vel is. Azt mondom rá, hogy dehogy le hangoló ezt esélyem, dehogy csüggesztő, éppen evangéliumot hallok, értek én ebben, mert velünk is ez történik, és bárcsak történnék, minél hatalmasan ez, ugyanez, ami az apostolokkal történt, hogy tudnék, nekünk is van egy kialakult világszemléletünk, az úgynevezett természettudományos világkép beszívódott a bőrünk alá, beszívódott az idegrendszerünkbe, a okozati összefüggés, a téridő szemlélet, és így tovább. Beszívódott az egész idegrendszerünkbe az úgynevezett modern világszemlélet, világkép, és időnként mi is kapunk szentlélek impulzusokat, és azok feszültségbe kerülnek ezzel a szemlélettel, és megindul bennünk is a küzdelem, és sok-sok szentlélek impulzus kell, amíg föllazul bennünk az, ami merev, és integrálódik valami magasabb szintű világszemlélet mi bennünk, amiben helyükön maradnak az igazságok, a természettudománynak az igazságai, érvényes igazságai helyükön maradnak, csak kiegészítődnek, kiegészülnek olyan igazságokkal, amik nem a mérhetőség világában vannak, nem a téridőnek a szorosságában vannak, hanem azon túl vannak. Na de ez kemény küzdelem, testvérem, nálunk is kemény küzdelem. Hosszú fejlődés az, amíg a tudatunk fogjul esik, mint az egyik ige mondja, hogy a Krisztusnak minden gondolat fogjul essék. Hát ez történt az apostoloknál is, és ez nem tragédia, ebben mondom, evangélium van, így ahogy voltak bukdácsolásukban, tévedezéseikben, jók voltak az Isten kezében arra, hogy apostoli szolgálatot végezzenek. És ebben benne van az az evangélium, hogy te is, testvérem, ha kétségek ostromolnak, ha időnként lenyűgöz téged valamiféle tudományos tétel, és ott vagy, megtántorod vagy, hát akkor hol van az Isten, és hol van az evangélium? Ha te is így vagy, jó vagy így az Isten kezében arra, hogy végezd a szolgálatodat, mert ebben az apostolokhoz leszel hasonlóvá, és a benned munkálkodó Isten az, aki el tudja végezni ebben az erőtlenségedben is az ő erejét. Tehát így közeledünk ehhez a témához, hogy félreértések. Nekem ez a szent meggyőződésem, hogy Jézusnak igaza volt, jól csinálta, de nem értették meg mindjárt, a mai napig se értettük meg talán a teljességét az ő valóságának, evangéliumának. Ebben az alázatban keressük azt, hogy jó, még mi se értjük a teljességet, de azért egymás már kitisztázódott, és legalább azt vegyük tudomásul, és úgy keressük a további igazságokat. Tehát ilyen lélekkel közeledve az egyház gyakorlatához, az egyház történelméhez, a minden felekezetben mutatkozó kereszténységhez ma három ilyen félreértésről szólok. Elmondom előre a hármat, aztán majd egy kicsit részletezem. Az első félreértést így fogalmaztam, testvéreim, hogy a Jézus Krisztus mozgalmából a Jézus Krisztusnak az ajándék centrikus mozgalmából teljesítmény centrikus mozgalom lett. Tehát Jézus egy mozgalmat elindított, ennek a mozgalomnak a jellegzetessége az volt, hogy ajándékokat kapunk a mennyei világból, kegyelemből, érdemtelenül, azért, mert árad a mennyei világ, mert gyönyörűsége az Istennek az ajándékozás. Tehát a lényeg az, hogy ajándékokat vehetünk a mennyei világból. Ez volt a Krisztus mozgalomnak az eleje, és ebből teljesítmény centrikus mozgalom lett. Gondoljunk arra, vallások, felekezetek, mit kell csinálni, kell menni templomba, kell gyónni, kell úrvacsorázni, kell adakozni, kell jót cselekedni, kell hinni, sok mindent kell csinálni, hogy valahogy bedolgozzuk magunkat az Isten szeretetébe. És bezzeg a többiek, akik ezt mind nem csinálják, azok mennek az örök kárhozatra. Maga az, hogy a mi teljesítményeink által, mégis akár katolikus módon, cselekedetekből, protestáns módon, hitáltal, de mégiscsak a mi teljesítményeinkkel oda hizelegjük magunkat az Isten közelébe, a többiek meg mennek a kárhozatra, ez az egész szemlélet mutatja a Krisztus ajándékának, evangéliumának az eltorzulását. Ez tehát az egyik eredetileg ajándékcentrikus volt, és lett belőle teljesítménycentrikus mozgalom. A második nagy torzulás meggyőződésem szerint az, hogy eredetileg a Jézus mozgalma örömcentrikus volt, és a századok során bűncentrikussá lett. Itt is csak tessék akármelyik felekezetnek a gyakorlatára gondolni. Jézus körül egy örvendező sereg volt. Az első században újjongva örvendeztek a gyülekezetek tagjai, akkor is, ha vérpadra vezetett az útjuk. Dicsőült örömmel örültök, újjongtok, mondja az apostol. Öröm mozgalom volt. Ez az évszázadok során bűncentrikus mozgalom már lett a bűn középpontban. A bűn és a bűn körüli mozgás, a bűnnek a föltárása, a bűnnek a korbácsolása, a bűnnek a megbánása, a bűnnek a ledolgozása, a kegyelem osztogatása, bizonyos feltételek között a bűnre, és így tovább bűncentrikus lett. Hogy csak egy sajnálatos protestáns jelenségre utaljak, az úrvacsora, az első nemzedékekben az újjongó örömnek, az Úrral való közösségnek az alkalma volt, és egy hagyományos protestáns gyülekezetben a bűnbánatnak az alkalma, és szinte ünneprontás, ha valaki mer örülni, ha a pap olyan éneket mer választani, amelyikben lendület, szárnyalás van. Elköteleztük magunkat oda, hogy ez pedig a bűnnek, bűncentrikus ügynek az alkalma, az úrvacsora. És így az egész keresztény élet igazában bűncentrikussá lett, ahelyett, hogy örömcentrikus lenne, ahogyan Jézusnál elindult. És a harmadik nagy félreértést így fogalmazom, testvéreim. A Jézus mozgalma eredetileg az emberi méltóság fölemelésének a mozgalma volt, és az évszázadok során az önmegvetés, az önkínzás mozgalmává lett. Ezek nagyon megrendítő dolgok, testvéreim, és bizony megérdemlik, hogy egy kicsit közelebbről is nézzük ezeket, és kívánva kívánjuk az egész kereszténység megújulását ezekből a torzulásokból. Tehát az első pont ajándékcentrikus volt, és teljesítménycentrikussá lett ajándék. Azért olvastam a sok közül éppen ezt a történetet, amit hallottatok az imént, mert ebben olyan kristálytisztán egyszerűen van benne a lényeg. Egy asszony hall valamit Jézusról. E hallomás ból bizakodás lesz. Egy kicsit primitív, egy kicsit babonás, mondjuk mi a modern, felvilágosult emberek, de a lényeg az, hogy valóságos bizakodás, mély, egzisztenciális bizakodás lett, ha csak a ruháját megérintem, meggyógyulok. És oda ügyeskedett hátulról Jézus közelébe, és megsimogatta a ruháját, és meggyógyult. Ajándékot vett, erőt vett, gyógyulást vett. Ennyi az egész. Ez a kereszténység, ez a lényeg, testvéreim. Erőtlenek vagyunk, betegek vagyunk, kétségbe esettek vagyunk, hitetlenek vagyunk. Orvostól orvoshoz futkosunk, keressük a megoldásokat, nincs, és akkor hallunk, hallhatunk valamit Jézusról, ébredezhet bennünk a bizakodás, hogy őtőre veszünk erőt. Ezt nem volna szabad elkomplikálni, ezt nem volna szabad teljesítményekbe bele rögzíteni, hogy akkor, ha eljössz ide, akkor, ha megbánod a bűnödet, akkor, ha... Nem. Egyszerűen Jézusból erő származik. Egyszerűen ennyit kellene a tudatunkba betáplálni, hogy Isten sugárzásban élünk. Isten sugárzásban, és teljesen egyértelmű ez az Isten sugárzás, az Isten szeretet. Isten sugárzásban élünk, az isteni szeretetnek a sugárzásában élünk, és csak oda kell állni a szeretet alá, a szeretet sugárzásába, és erőket, ajándékokat veszünk. Sőt, ha még jobban odafigyelünk a Bibliára, akkor kitűnik belőle az, hogy igen, állandó Isten sugárzásban élünk, de mégis vannak kiemelkedő időszakok, mint ahogy állandó napsugárzásban élünk, de vannak napprotuberanciák, kilövelések, különös napsugárzások. Szentírás szerint az Isten is ilyen, örökké önmagát sugározza, világ mindenséget beragyogja az ő isteni mi voltával, de vannak időszakok, amikor megsokasodik ez az Isten sugárzás. És Jézus, amikor föllépett, ezzel a tudattal lépett föl, hogy most egy ilyen Isten protuberancia van. És amikor azt mondotta, hogy térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa, akkor az ő igazi mondani valója nem az volt, hogy térjetek meg, hanem az, hogy elközelített a mennyeknek országa. Már ez az én meggyőződésem szerint félreértés, amikor nagy hangsúlyt teszünk, hogy térjetek meg, és elhalványodik az, hogy mert az Isten országa elközelgett. Jézus föllépésénél ez a bizonyosság töltötte el a szívét, hogy most különlegesen, hatalmasan isteni erők áradnak erre a nyomorult népre, erre a zsidó népre. És az ő személyén át volt egy ilyen csodálatos tudata, küldetés tudata, hogy ő általa, az ő megjelenése, az ő szolgálata, jelenléte által isteni erőknek a sokasága áramlik ki, és így mondott, hogy emberek, most lehet, most könnyű megtérni, most érdemes, most katasztrofális, ha ezt az alkalmat elszalasztjátok, amikor ilyen Isten protuberancia van, amikor ilyen Isten áradás van. Tehát Jézus mondani valója igazában ez az evangélium volt, hogy most Isten áradás van. És használjátok ki, emberek, az alkalmat, Isten áradás van. Tehát az ő igazi mondani valója, ismét mondom, és nem győzöm hangoztatni, nem az emberi cselekvésre való ösztökélés volt, hanem a meghirdetése ennek, hogy Isten áradás van. Vegyetek részt benne, ingyen adja az Isten, be lehet állni a sorba, gyertek, ki ne maradjatok most, amikor ilyen Isten áradás van. És ma vajon mi van, testvéreim? Ma mi van? Akiknek van valamelyes látomása a világról, Istenről, azok egyetértően vallják azt, ami egyébként ismétlődött a történelemben már gyakran. Így lehet mondani azt, hogy amikor az emberiség valami nagy katasztrófa felé sodródott, Isten protuberancia vette körül azt a történelmi jelenséget. És ezt igenis vallom a mai időre, a mi nemzedékünkre, ezekre az évekre, évtizedekre, amik előttünk vannak, és olyan baljós árnyékot vetnek a történelmünkre, történelemre, az emberiség életére. Megyünk valami őrület, valami katasztrófa felé, amelyik nem egyszerűen politikai katasztrófa, hanem élelmezési és gazdasági és faji és mindenféle koncentrált katasztrófa. Valaki valósággal kiszámította, hogy különböző vonalak szinte futnak egy katasztrófa pontba, ahol a hadászatnak, a ugrásszerű növekedése, az élelmiszer probléma, stb. Mindegy pontban összefut, és egy iszatos kataklizmában csúcsosodik ki. Megyünk egy katasztrófa felé, ez az egyik része a dolognak, és ugyanakkor Isten áradás jelei mutatkoznak. Olyan isteni erők áradnak ki ebbe a világba, amikről még csak hallani se hallottunk egy-két nemzedékkel ezelőtt. Persze körülveszi sokféle zaj, minden, ez ne zavarjon minket. Az igazság tényleg az, hogy Isten áradásban vagyunk. Párhuzamosan megy ez a kettő, és hogy mi lesz ebből, ezt nem tudjuk, ne is akarjunk itten profétálni. A két erővonal teljesen világos, az emberiség önmagában katasztrófa felé megy, de már is áradnak Isten erők. És most megint lehet mondani, hogy térjetek meg, mert elközelített, hatalmasan elközelített az Isten országa. Most lehet, most érdemes, ki ne maradjatok most. Most, amikor a katasztrófába szalad az emberiség, telítődjetek azokkal az isteni erőkkel, amelyekkel ki lehet bírni azt, ami következik. Telítődjetek, még lehet a békességnek, a nyugalomnak az esztendeiben, telítődjetek Istennel. Amíg lehet, az örök fundamentumra tegyétek rá az életeteket, mert fújnak a szelek, jönnek az árvizek, vihar lesz, és jaj annak, aki homokra építette az épületét. Tehát ez az első fölismerésem, amit el akartam ma este mondani, testvéreim, hogy ajándékcentrikus a Krisztus mozgalma. És nem tehetek más, csak ezt mondom, hogy Isten áradás van, Szentlélek áradás van, és ne maradjál ki belőle, mert szükséged van, szükséged lesz mindenkor, és mindig növekvő szükséged lesz erre az Isten részesedésre, erre a belső participációra, hogy az Istenből, az Istenben részesedjél. A másodikat így mondottam, hogy örömcentrikus volt a Jézus mozgalma, és ehelyett bűncentrikussá lett. Örömcentrikus volt. Valóban, ha olvassuk az evangéliumokat, az apostolok cselekedeteiről írott könyvet, vagy akár az atyáknak az íratait a további évszázadokból, valóban az első időkben valami egészen különös öröm töltötte el a keresztényeket. Indokolatlan, érthetetlen, minden azt indikálta, azt diktálta volna, hogy ne örüljenek, és mindenek közben, mindenek ellenére örültek. De persze milyen örömmel? Sokféle öröm van. Ugye szoktuk mondani, hogy a legszebb öröm a kár öröm. Hát van ilyen öröm, a kár öröm. De van a testnek az öröme, vannak a siker élmények. Szóval sokféle öröm van, de ők nem ezzel az örömmel örültek, hanem a létnek, ennek az újfajta létnek az örömével örültek. Azzal az örömmel, amit Jézus olyan csodálatosan mondott el a tékozló fiú történetében, amikor hazatér a tékozló fiú, és ő boldog lenne, ha béresnek fogadnák. Ehelyett ezt mondja az apa, együnk és vígadjunk, mert ez az én fiam, aki meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott, és elkezdtek vígadozni. Hát erről az örömről van szó a Jézus mozgalmában. Elkezdtek vígadozni a hazaérkezésnek az öröme, az ismét fölragyogó fiúságnak az öröme, hogy én édes gyermeke vagyok az Istennek. A létnek az öröme, az újfajta létnek, és ezt külön kellene hangsúlyozni, részletezni, de most nincs időnk rá, az újfajta létnek és az újfajta együttlétnek az öröme. Az első gyülekezetekben nem külön-külön, itt egy, ott egy-egy bokorban örültek, hanem együtt örültek, és csak együtt lehetett igazán örülni. és örültek úgy, hogy az egyiket elfogták, vitték az arénába, az oroszlánok elé, és az ott örült, hogy erre a méltóságra jutott, hogy a Krisztussal együtt halhat meg a Krisztusért, és a többiek tudtak örülni, és örömben tudták kérni az isteni erőt, hogy megdicsőítessék ott az arénában az Isten. Ebben az együttesben örültek. Ez a Jézus mozgalma eredetileg, az új élet megtalálásának az öröme, és az együtt örülés az új életben. Együnk és vigadjunk, többes számban beszél az Atya. Azok is, akik már régebben otthon vannak, azokkal, akik most érkeztek haza, együnk és örüljünk és vigadjunk. És ez az öröm, testvérem, ez nagyon sok ágú, most nem igen lehet ezt részletezni, hogy hány idegszálunkon át, hány gesztusunkba, hány magatartás formánkba sugárzik szét ez az öröm, de valamit elmondok most, ami mostanában szövegeződött meg bennem, és nagyon szépen bocsánatot kérek az itt lévő összes betegtől. Őrájuk nem vonatkozik az, amit mondok, pedig a betegségről akarok valamit mondani. A meglévő, jelenlévő betegekre nem vonatkozik, a fiatalokra mondjuk így vonatkozik, akik még úgy az élet elején vannak. Testvéreim, két lelkülettel lehet hozzáállni az egész élethez. Tő mondatban elmondom a két lelkületet, és tegyetek különbséget közte. Az egyik lelkület ebből az örömből születik, a másik pedig abból, hogy nincsen az öröm. Ezt a két lelkületet így fogalmaztam nemrégiben magamban, hogy egyik. Olyan gazdag az élet, hogy majd bolond leszek beteg lenni. A másik fogalmazás. Annyi előnye van a betegségnek, hogy majd bolond leszek egészséges lenni. Mondom, bocsánatot kérek mindenkitől, aki beteg. Ez a jövendőre vonatkozik. De érdemes elgondolkozni ezen a két tételen, testvéreim. A keresztény embernek az alapvető lelkülete az, hogy olyan gazdag az élet. Hát bolond leszek majd ideg összeomlani, meg bolond leszek betegágyat nyomni, és ezzel az életemet pazarolni, amikor élhetek, szolgálhatok, imádkozhatok, örülhetek, kapcsolatot tarthatok emberekkel, olyan gazdag az élet, hogy majd bolond leszek beteg lenni. És igaza van a másik társaságnak, amik azt mondja, hogy annyi előnye van a betegségnek. Bolond leszek majd egészséges lenni. Betegségemben megkapom a szeretetet, megkapom a gondozást, törődnek vele, már majd bolond leszek egészséges lenni és dolgozni, harcolni, egyedül lenni. Lelkületek ezek, testvéreim, kisugárzások, és én állítom, csöndesen, alázatosan állítom, még akkor is, hogyha holnap Isten betegágyba fektet, állítom, hogy így van, hogy olyan gazdag az élet, hogy nem érdemes betegnek lenni. Na persze, elkopik az életünk, az én testem is öregszik, kopik, elkopik az életünk, és mutatkoznak az átmenetnek a előjegyei. De az az igazság, hogy lehet valaki betegágyon is nagyon egészséges, és mag egészségesen is nagyon beteg. Hát valahogy így értem én azt, hogy olyan gazdag az élet, hogy bolond leszek beteg lenni. Jöjjünk ki ebből a másikból, mert a mai ember ebbe megy bele, de a másik lelkületbe, hogy annyi előnye van a betegségnek, hogy majd bolond leszek egészséges lenni. Annyi előnye van a neurózisnak, az idegösszeomlásnak, mindennek, annyi előnye van. Egy kis fájdalom persze jár vele, de igazából az élet egész küzdőterén biztonságba jutok, ha beteg leszek. Nos, ez csak egy kis példa, hogy ez az bizonyos öröm, hogy hányféle ágazatban, hányféle idegszálon, hányféle magatartás módban sugárzik szét. A lényeg az, hogy a Jézus mozgalma ilyen öröm mozgalom volt eredetileg, és legyen az, részesedünk az isteni erőkben, és megterik a szívünk. kisugázó, ragyogó örömmel, nem a sikernek, a létezésnek, az isteni létezésnek az örömével. A harmadik, egy kicsit furcsán fogalmaztam, így mondtam, hogy a Jézus mozgalma eredetileg az emberi méltóság fölemelésének a mozgalma volt, és ehelyett az évszázadok során az önmegvetésnek, az önkínzásnak a mozgalmává lett. Mind a mai napig így van ez, bizony testvéreim, gondoljunk átlag vallásos emberekre, akik komolyan veszik a vallásosságot, mennyire ismertető jegye a vallásosságnak az önkínzás, a bűntudat, a bűnbánat, az, hogy én féreg vagyok, nem vagyok méltó, ki vagyok, én senki vagyok. Ezt kalapálta Jézus tényleg az emberekbe, akikkel találkozott? Nem fölemelte őket, azt a beteg asszonyt, akivel nem álltak szóba, fölemelte, de hiszen ő is Ábrahám leánya, és Zákeussal nem állt szóba tisztességes ember, és Jézus azt mondta, de hiszen ő is Ábrahám fia. Isten gyermekei vagyunk, a Szentlélek, Isten szelleme, a mi szellemünkkel együtt tesz bizonyosát, Isten gyermekei vagyunk. Ez akkor gyakorlatilag azt jelentette, hogy az a nyomorult rabszolga arra a tudatra ébredt, hogy ő egyenlő a római császárral. Semmivel nem több a római császár, mint ő a rabszolga, aki isteni erőkkel elvállalta a rabszolga ruhát, amiben öltözött a lélek. A lélek öltözik, hallottuk tegnap Szabó Lőrinc versében. Tudomásul vette, hogy őt Isten ebben a ruhába öltöztette, de az a mag, az az én mag, aki ő igazán, akiben az ő halhatatlansága megjelent valamiféle emberi öltözékben, az semmivel nem kisebb, mint a római császár. Ez nem pökhendiség volt, ez az isteni létnek a derűs, csöndes bizonyossága volt bennük. És ez volt a Jézus mozgalmára jellemző, hogy fölemelte az embert az Isten tudatnak a tágasságára. És hogy lett ebből ez szinte titok számomra, nem vagyok nagy történész, nem sokat értek hozzá, de megrendítő dolog az, hogy ebből hogyan lett a féreg teológia. Hogy te senki vagy, te nyomorult vagy, te féreg vagy. Attól tartok, hogy amikor uralkodni kezdett az egyház a lelkeken, akkor kényszerítette féreg tudatba az embereket. Akkor uralkodhatnak a papok az embereken, ha féregnek érzik magukat. Nem? Ha úgy tudják, hogy én a magam féreg, mi voltában nem vagyok méltó, hogy megszólítsam az Isten, kell valaki, aki az Istennek közém áll, aki méltóbb nálam, aki az én féreg voltomat viszi az Istenhez. Valószínűleg, amikor uralkodni kezdett az egyház, akkor kalapálta bele az emberekbe a féreg tudatot. És ameddig az egyház uralkodni akar, mindig féreg tudatot kalapál az emberekbe. És vége a papok uralmának, ha ez a féreg tudat helyt ad annak, hogy én a római császárral, vagy akárkivel egy vagyok, mert isteni mag van bennem. Itt van valami megrendítő eltorzulás a kereszténységben. Úgy indult a kereszténység, hogy az emberi méltóságnak a tudata kibontakozott a nyomorult utolsó rabszolgában, nőkben, akiket semmibe vettek, cselédekben, bűnösökben, összetört életekben kibontakozott ez a tudat, hogy isteni szinten élek, Isten vagyok, Isten van bennem. Nos testvéreim, ehelyett aztán jött, és mind a mai napig megmaradt az egyházi életben, a vallásos életben az önkínzás, az önmegvetés. Erre mondhatjátok azt, hogy jó, hát szép ez a nagy szárnyalás, de hát ott van a bűn. Hát nem volt szó a bűnről, hát a bűn tesz féreggé, a bűn miatt van ez. Na, de egy szót erről még hadd szóljak, tényleg van a bűn, ezt Jézus is tudta. De azért, hogyha kisúlyozzuk az evangéliumi történeteket, akkor azt tűnik, hogy a nagy cécót csináltak a farizeusok a bűnből, Jézus meg mintha bagatellizálta, hogy nem olyan nagy ügy ez a bűnügy. Tessék csak elfogulatlanul tanulmányozni a Bibliát. Hát miért nevezték őt úgy, hogy nagyétű, részeges és a bűnösök barátja? Miért nevezték így? Okuk volt rá. Mert nem vette olyan komolyan a bűnt, mint ahogyan ők komolyan vették. Na, tehát azért próbáljunk tárgyilagosan Bibliát olvasni, az évszázadoknak a ránk rétegezett dogmáitól megszabadulva olvassuk a Bibliát, hogy ki volt ez a Jézus. Tudott ő a bűnről, de valahogy másként közeledett a bűn kérdéshez, mint a farizeusok. És ezért kiérdemelte azt, hogy ő a bűnösök barátja, és az volt, valóban az volt. Na, de hát mi itt az igazság a bűnnel, testvéreim? Egy óriási gondolatcsere esedékes az egyházi gyakorlattal szembe, hogy visszataláljunk Jézushoz. Tudnék, az egyházi gyakorlatban talán nem ilyen élesen, mint ahogy én most megfogalmazom, de gyakorlatilag mégiscsak ez alakul ki, hogy bűnös vagy, dolgozz le a bűneidet, és akkor majd szeretni fog az Isten. Bűnös vagy, a bűneidért haragszik rád az Isten, intézd el valami módon a bűneidet, és akkor majd bekerülsz te is az Isten szeretetébe. Tehát ez a bűncentrikus egyházi gyakorlat. Bűnös vagy, csináld a bűneiddel kapcsolatban, amit csinálni kell, és majd aztán így, ezen az úton bekerülsz az Isten szeretetébe. 180 fokos fordulat. Jézus azt mondotta, hogy benne vagy az Isten szeretetébe. És ha Isten fiúságodnak a tudatára eszmélsz, lehámlik rólad az, ami méltatlan ehhez. Nem a bűn elleni harc tesz téged Isten gyermekévé, hanem ha Isten fiúságodra ráeszmélsz, az ad erőt, hogy legyőzzed a bűneidet. Vagy legalábbis, hogy a bűneidnek a nyomorúságával mégiscsak az Isten jelenlétében élj, alázatban és győzelemben. Győzelemben és alázatban. Tehát még egyszer, az egyházi gyakorlat az, hogy a bűneid ellen harcolj, és akkor Isten szeretetébe kerülsz. Ezért nem utolsó sorba, mert íme a bűneidet ilyen halálosan komolyan veszed, oda tornázhatod magad Isten szeretetébe. Jézus azt mondta, hogy fogadd el így, ahogy vagy az Isten szeretetét, és akkor kapod azokat az erőket, amiknek a segítségével új életre tudsz jutni. Elmérkedésemben eszembe jutott egy kedves történet, hadd be eszembe ezzel. Volt itt közöttünk egy nagyon szellemes lelkész, itt néhányan ismerik és emlékeznek rá, Nehézi Károlynak hívták. Falusi lelkész volt, de rendkívül bölcs ember volt, és egyszer fiatal evangelisták között volt, és beszélgetett velük. És jöttek ezek a fiatal evangelisták, úgy az 50-es ébredésnek a világában volt ez, hogy hát megyünk és hirdetjük a bűnbánatot és a bűnt, és evangelizálunk. És erre az öreg Nehézi Károly azt mondta, hogy gyerekek, ne csináljátok ezt, ez nem vezet jóra. Mindig voltak olyan csodálatos hasonlatai. Azt mondja, hogy nézzetek meg egy kutyát. Már megöregedett a szőre, és tényleg hát ki kéne tévesni, hogy új szőr nőjön helyette. Tehát nem ajánlom nektek, hogy kezdjétek a kutyának a szőrét tévesni, mert megharap. Várjátok meg a tavaszt. Jön a tavasz, és vendik a kutya, és ledobja a rossz szőt, és lesz helyette új szőt. Várjátok meg a tavasz, ne tétessétek a kutyának a rossz szőrit. Hát van ilyen evangelizáció, amelyik azt mondja, hogy rühes vagy, majd én kitérdesem, majd én meggyógyítom. Ehelyett az evangélium az, hogy várjunk meg a tavaszt, az Isten tavaszát, és akkor levedd le a üres bőrt magadról. És ezt értsük meg, hogy Jézus az Isten tavaszának a prédikátora volt. Azt mondja, hogy emberek, itt az Isten tavasza.
És én mondom nektek most utolsó gondolatgyalán, hogy valóban itt van az Isten tavasza, emberek. Ne igézzen meg minket az a sötét látomás, amit az emberiség történelméről kapunk. Amögött, abban, ott van az Isten tavasza. Belevetni magunkat, vessétek bele magatokat az Isten tavaszába, és levedjétek a régi életet, és csodálatos lesz a Jézushoz hasonlatos új élet. Amen.